Egyetlen állam sem hivatott arra, hogy csorbítsa más nemzetek nyelvét, vagy megtiltsa a kisebbségeknek, hogy szabadon használják nyelvüket. Németh László nagybecskereki püspökkel készített interjúnkat hallják.
Augusztus 29-én szombaton tartották Bécsben a hagyományos Szent István ünnepséget, amelyen Simon Ferenc ausztriai magyar főlelkész meghívására jelen voltak az anyaországi, valamint a Kárpát-medence egyéb tájain élő magyar hívek is. Különösen nagy számban érkeztek zarándokok a Felvidékről. Az osztrák főváros Szent István székesegyházában gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek Szent István királyra. Az ünnepi szentmisét idén Németh László Verbita, nagybecskereki megyés püspök mutatta be. Megkértük Németh László püspökatyát, hogy hallgatóink számára foglalja össze homiliájának főbb gondolatait, különös tekintettel arra, hogy mit jelent ma Szent István példája a szétszóratásban élő magyarság számára.
Először is köszönöm szépen a megkeresést. Üdvözlöm a Vatikáni Rádió magyar műsorának hallgatóit, és minden keresztényt, aki hall minket a világ minden táján. A plébános úr volt olyan jó, hogy meghívott az idei ünnepségre. Valamikor Bécsben dolgoztam, és segítettem a bécsi magyar plébániai ifjúsági csoportjának a létrehozásában, úgyhogy nagyon sok ismerősem is volt, ez egy nagyon szép találkozó volt számomra személyesen is. A másik dolog, ami fontos volt, hogy, ahogy ön is mondta, valahogy megtaláljuk Istvánnak a szerepét és mondani valóját a mai történelmi időben a Kárpát-medencében. Ugyanis én is a Kárpát-medence egyik részében dolgozom, mint püspök, az 1000 éves Magyarország legdélibb csücskében, a volt Torontál vármegye területén. Ott van a nagybecskereki püspökség. A szentbeszédemben két gondolatra akartam kitérni. Az első Szent Istvánnal kapcsolatban az volt, hogy Szent Istvánt egy cseh érsek, Szent Adalbert vagy Béla, ahogy nevezzük, keresztelte Kölnben, tehát a mai Németország területén. Szent Adalbert egy missziós püspök volt. És én gondolom, hogy a keresztség és a bérmálás szentségének az átadásánál valahogy a saját missziós lelkületéből is adott valamit Szent Istvánnak, mert Szent István megkeresztelkedése után egyből missziósá vált. Megértette, hogy Magyarországot csak úgy tudja bekapcsolni az európai népek rendszerébe, a nyugati világba, ha az egyházat megszervezi. Tudjuk, hogy 10 egyházmegyét szervezett, ezekből 2 az idén ünnepli 1000 éves alapítási évfordulóját, a Pécsi Egyházmegye és az Erdélyi, amelynek a székhelye ma Gyulafehérváron van. A másik dolog, ami nagyon fontos volt számára, hogy ne csak egyházmegyék legyenek, hanem kisebb strukturális közösségek is. Minden 10 falura egy templom építését írta elő, és gondoskodott arról is, hogy ott legyenek javadalmak, hogy az ott levő szerzetesek vagy papok meg tudjanak élni. A másik nagyon fontos feladat, amelyet István megvalósított, az a neveléssel, oktatással volt kapcsolatban. Tudjuk, hogy fiának Imrének egy velencei bencés szerzetest hívott meg hazájába, Gellértet, aki később a Csanádi püspökség első püspöke, vértanú szent. Valahogy ez a két mozzanat rámutat arra, hogy a kereszténység univerzális, katolikus, ebbe kapcsolta be Szent István a magyar nemzetet. Ha még egyszer visszatérünk a nevekre, Szent Adalbert, aki megkeresztelte Szent Istvánt, Szent Gellért, aki István fiának, Imrének volt a tanítója, és úgy tanította Imrét, hogy Imréből szent lett, katolikus és magyar, habár Szent Gellért soha nem tanult meg jól magyarul beszélni. És tudjuk, hogy több missziós püspök is járt az akkori Magyarország területén, az egyik közülük Querfurti Szent Bruno, akinek vértanú halálát élt 1000. évfordulóját, az idén ünnepelte az Európai Egyház. Akkor látjuk, hogy István micsoda szélességgel, micsoda vízióval, álommal építette az egyházat. A másik pedig a nevelés volt, amire már kitértem röviden, tehát hozott embereket, a bencés rendet, amely megtanította a magyar népet nem csak a földművelésre, nem csak megszoktatta velük a helybeni életet, tehát hogy felhagytak a nomád élettel, hanem megtanították őket imádkozni, megtanították őket írni, olvasni, méghozzá a nyugati kultúra szellemében. A nevelés egyik legfontosabb eleme az anyanyelv megőrzése. A magyar nyelvben olyan szépen hangzik, amikor mondjuk édes anyanyelven. Ez valahogy a magyarra jellemző, mert nagyon sok más európai nyelv az apától származtatja a nevet. Nálunk, hála Istennek, az anyanyelv az, amely meghatározza az öntudatunkat, az identitásunkat. És arra kérek mindenkit, és arra kértem a Szentbeszédben is, hogy ápolja az anyanyelvét. Nekem a délvidéki püspökségem területén szívem fájdalma, hogy sokszor találkozom olyan családokkal, ahol a fiatalok, gyermekek, akik most vannak a kamaszkorban, nem tudnak jól magyarul. Ugyanis a délen az 1991-95-ig tomboló háború nagyon sok magyar családban azt a félelmet keltette, ha megőrzik a magyar nyelvet, vagy csak magyarul tanítják a gyermekeket otthon, akkor ebből nekik súlyos problémáik lesznek a felnőnek. Ezért most azon dolgozunk az egyházunkban, hogy újból ezeket a fiatalokat visszavezessük a magyar nyelv használatához. A nyelv az alap meghatározója minden népnek, minden nemzetnek, az identitásnak. És gondolom, hogy egyetlen egy állam sem hivatott arra, hogy más nemzeteknek a nyelvét csorbítsa, vagy még a kisebbségeknek is megtiltsa, hogy szabadon használják a nyelvüket. Ez ellenkezik az európai normákkal, az Európai Uniós szabályokkal, de ellenkezik Isten akaratával is. Tudjuk, hogy az ő fia, amikor megszületett, egy nagyon-nagyon kis kisebbségi nyelvet beszélt az akkori hatalmas római birodalomban, és hogyha nem tévedek, soha nem is tanult meg latinul, ami az állam hivatalos nyelve volt. Tehát ez is az egyház számára egy nyilvános jel, hogy tiszteletben kell tartani híveinek a nyelvét. Erről beszél a II. Vatikáni zsinat is, amely kimondottan aláhúzza, hogy az egyház vezetőinek, a püspököknek feladata, hogy a püspökségük területén gondoskodjanak a kisebbségeknek arról a jogáról, hogy saját nyelvükön dicsőíthessék az Istent.
Az összmagyarság keresztényeinek összetartását erősítette a Hit és Fény közösségek Duna tartományának találkozója is, amelyre Szent István ünnepét megelőzően augusztus 14-e és 19-e között került sor a középbánsági körzet legnagyobb magyar lakta településén, Muzsján. A 65 résztvevő Szerbiából, Magyarországról és Romániából érkezett. Milyen tevékenységet folytat a Hit és Fény közössége?
A Hit és a Fény közösség, ahogy tudjuk, a világon most már, hála Istennek, mind több és több országban dolgozik. Nekem nagy öröm volt, amikor a püspökség átvétele után azt tapasztaltam, hogy püspökségem területén is dolgoznak. A feladatok nagy részben az, hogy a hátrányos szellemi vagy gazdasági, de inkább szellemi fejlődésben hátrányos emberekkel dolgoznak, segítenek nekik megszervezni otthonokat, gondoskodnak a pasztorális életükről, egészségügyi gondjaik megoldásáról. Itt nagy részben önkéntesek dolgoznak, akik a hitből fakadóan megpróbálnak segíteni azokon a testvéreiken, akik erre jobban rászorulnak. Ugyancsak, ami nagyon fontos, ez egy ökumenikus mozgalom, tehát nem az a fontos, hogy melyik keresztény vagy, méghozzá, ha valaki akar, akkor nem is keresztény közösséghez vagy egyházhoz tartozik, hanem magában a gondolat, hogy én segíteni akarok. A bánságban nálunk több településen dolgoznak kihelyezett kis csoportok, azokkal a fiatalokkal, mert nagy részben fiatalokkal foglalkoznak, akikről az állam nem gondoskodik a szociális megvonások, a rossz gazdasági helyzet miatt. De gondolom azért is, mert a kereszténységhez hozzátartozik, hogy nyitottak legyünk azok iránt, akik erre jobban rászorulnak.
Püspök atya, Szerbia még nem tartozik az Európai Unió tagjai közé. A különféle vallási csoportok, mozgalmak, határokon túli együttműködése segíthet abban, hogy 20 évvel a berlini fal leomlása után ledőljenek az újabban létrehozott ideológiai és tényleges korlátok is?
Szerintem igen. Hihetetlen sok örömet tud hozni egy ilyen nemzetközi találkozó. A Hit és a Fény közösségének a találkozója mellett a Háló mozgalom az, amely rendszeresen találkozik a mi vidékünkön is, vagy a mi képviselőink mennek Kátmár-medence más országaiba, és ezáltal valahogy érezzük, hogy nem vagyunk eltaszítva, érezzük, hogy nem vagyunk kirekesztve az európai nemzetek családjából. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a hit erősítésére is nagyon fontos. Ezek nem turista kirándulások, hanem valójában vagy kulturális, vagy vallási háttérrel és vallási céllal történnek. Ez felfrissíti a nagybecskereki püspökség híveit, és egyben erőt ad nekik, hogy folytassák ebben a szórványban, nagy szórványban, ahol élünk, a további munkát. Gondolom, hogy ha megvalósul minden szerbiai állampolgár álma, hogy 2010. január 1-től eltörlik a schengeni vízumkényszert, akkor még nagyobb lesz a lehetőség a kapcsolatokra.
Németh László nagybecskereki püspökkel Vecse Márta készített interjút.